Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi Menetrend, egészen 11 óráig jövök, különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egyharmaddal csökkentette infrastruktúrájának energiafelhasználását különböző beruházásokkal tavaly a Waberers. Magyarország piacvezető és Európa egyik meghatározó fuvarozója, logisztikai szolgáltatója. A 2800 gépjárműből álló flottájának átlag életkora a folyamatos cseréknek köszönhetően mindössze 2,5 év. A bioüzemanyagok felhasználásával pedig a széndioxid kibocsátásukat 90%-kal csökkentették. Idén tovább fejlesztik a kombinált fuvarozást. A portfóliójukba bekerült a vasúti és a vízi szállítási üzletág is. Patai Krisztina, a Waberers csoport zöld üzletágának igazgatója. A cég 2023-as ESG, vagyis zöld pénzügyi jelentéséről beszélt Péli Nagykatának.
A fenntarthatóság három pilléren nyugszik, egy környezeti, egy társadalmi és egy gazdasági pillér kell, hogy legyen a központban. Önök készítettek egy jelentést, az ESG jelentést, és ennek egyik fejezetében lehet látni egy úgynevezett lényegességi mátrixot, amely az egyes pillérek részleteit vagy konkrétumait veszi sorra, és a megkérdezettek, mely területeket tartanak a leginkább fontosnak, magas lényegességi szempontból. Melyek voltak ezek a területek?
10 lényegességi témakörünk van, ami viszonylag soknak számít. A környezeti résznél főként a kibocsátás csökkentésre kell gondolni, a zöld szolgáltatásokra, az energiahatékonyságra, hogy hogyan gazdálkodunk az energiával, a szociális résznél a munkavállalóknak a jóléte, a munkakörülmények, az esélyegyenlőség, fontosak a vállalatirányítási szempontok is, hogy mennyire vagyunk transzparensek, hogy mindezt mennyire a működésünket mennyire transzparensen végezzük.
A logisztika, az árufuvarozás, raktározás rendkívül nagy széndioxid kibocsátó terület. Nézzük akkor, hogy miket sikerült önöknek tavaly elérni, hiszen ez a jelentés a 2023-as célokat és azok teljesítését tartalmazza fenntarthatóság szempontjából.
A környezeti résznél kiemelném az energiahatékonysági beruházásainkat, aminek segítségével a 2022-23-ra megtakarításainkat 30%-kal tudtuk növelni. Napelemparkot is létesítettünk, szigeteltünk számos épületet. Az egyik legmeghatározóbb elem az a flottánk, a dízel flottánk, ugye 2800 járműről beszélünk, tehát ezt mindig ki szoktuk emelni, a stratégiánknak egy fontos eleme, hogy a meglévő infrastruktúránkat fejlesztük, és ezt tegyük zöldebbé, tehát nem csak új és alternatív megoldásokat keresünk. A flotta esetén is szép megtakarítást tudtunk elérni. Hogyha kilométerre nézzük a kilogramm CO2 megtakarítást, akkor ez egy 3%-os javulást eredményezett, ami már szép eredménynek tekinthető. Főleg annak köszönhető, hogy folyamatosan cseréljük a járművénket. A célunk az, hogy a flottánk átlag életkora a 2,5 évnél ne legyen idősebb, és ezt a célt is sikerült elérnünk a tavalyi év során, és ezt szinten szeretnénk tartani. Jelenleg az alternatív meghajtású járműveink darabszáma még nem tűnik soknak, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg is Közép-Kelet-Európának a legnagyobb alternatív flottája a miénk, és az alternatív járművek darabszámába pedig meg tudtuk duplázni ezt a számot a tavalyi év során, úgyhogy ezt is kiemelni, mint egy célt, amit sikerült elérnünk.
Nők törekednek arra is, hogy ha van rá lehetőség, ne föltétlenül mindent tehergépjárművekre vagy kamionokra tereljenek, hanem alternatív megoldásokat is keresnek. Hogy sikerült ezeket a tervek szerint megvalósítani?
Amikor alternatív megoldásokról beszélünk, úgy nem csak ezekre gondolunk, hanem egy másik fontos elem, amit elkezdtünk 2023 elején, az a HVO-s üzemanyagnak a használata. Ugye ez az üzemanyag is egy olyan megoldás, ami 90%-os CO2 megtakarítást tud eredményezni. Szerencsére egyre nagyobb a kereslet erre, tehát szintén a tavalyi évben kezdtük ezt el. Sikerült egy szép emelkedést ebben is elérnünk, tehát az üzemanyag, a HVO-100 üzemanyag használatban, ami az egy másik generációs bio üzemanyag. A jelenlegi dízel járműveinkbe be tudjuk ezt az üzemanyagot tölteni. Kisebb költséget is, meg operációs nehézséget okozhat, és meg más alternatív meghajtású járművekhez képest, valamint egy nagyon fontos eleme vagy pillére a ESG stratégiánk elemének, az pedig az, hogy szeretnénk egy döntően közúti szolgáltatóból átívelni egy multimodális szolgáltatóvá. Ennek az első lépéseit meg is tettük, vasútnak és a közútnak a kombinálása, és ezt szeretnénk tovább fejleszteni. A cégcsoport felvásárolta a Petrostat csoportot, így a cégcsoportunkon belül most már van egy vasúti tevékenységgel foglalkozó vállalatcsoport is, ezzel szeretnénk úgymond bővíteni a portfóliónkat, és az intermodális szolgáltatás mellé még beemelni bármilyen vasúti szolgáltatást, ami az ügyféligényektől ered.
Ide kívánkozik ugye még egy szállítási útvonal, elvileg ugye a víziszállítás, amely ebből a szempontból tán sokkal költséghatékonyabb. Ez nem került szóba?
A tengeri szállítmányozási tevékenységünket tavaly indítottuk el. A vízi közlekedési ág is bekerült most már a portfólióba, úgyhogy ezen a téren is szeretnénk terjeszkedni. Ez az első, ami a vízi közlekedéssel kapcsolatos. A folyami közlekedéssel még nem foglalkoztunk, de tudja, hogy még mit hoz a jövő.
A munkakörülményekről, a képzésről, a hulladékkezelésről, az adatbiztonságról bőven lehetne még beszélni. A 23-as adatokon és jelentésen kívül mi az, ami 24-ben még egy nagy terv vagy áttörés lehet a fenntarthatóság szempontjából önöknél?
Az idei évnek a nagy fókusza a vasúti szolgáltatásunknak a kiterjesztése, amit az előbb említettem, hogy azzal, hogy bekerült egy új cég a vállalatcsoportba, hogy nagyon sok feladatunk van az integrációt tekintve, és az idei évben erre fogunk fókuszálni az öt szolgáltatások terén. A másik elem pedig a HVO 100 üzemanyagnak a további használata. Nagyon sokat segítene, hogyha Magyarországon is lehetne HVO 100 üzemanyagot tankolni a kutakon. Megpróbálnánk ezt megoldani házon belül, hogy legalább az olyan keretek között, amit most a jogszabály megenged, tudjuk Magyarország területén belül is használni ezt az üzemanyag típust.
A Waberers csoport zöld üzletágának igazgatójával, Patai Krisztinával Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Rengeteg eszköz és megoldás segíti a fosszilis energiától való távolodást, a napelemektől a szélkerekeken át egészen a geotermiáig. A 4iG szakmai és ipari értékesítési csoport igazgatója szerint azonban kielégítő eredményt várni pusztán ezen eszközök telepítésétől és használatától csalódáshoz vezethet. Ezért az eszközöket rendszerbe kell szervezni. Gén Péter beszélt arról is, hogyan érhető el a legnagyobb hatékonyságnövelés a gyártás automatizálás és a robotizáció révén. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt néhány évben attól volt hangos a média úgy általában, hogyha gazdaságról volt szó, hogy a vállalatok hogy próbálnak meg takarékoskodni, hogy próbálják meg versenyképessé vagy versenyképesebbé tenni az energiafelhasználásukat és egyáltalán a működésüket, és ehhez egy nagyon jó segítség a digitalizáció és mindenféle olyan okos kütyű, ami képes akár csak néhány százaléknyi energia megtakarítást elérni. Ez látszik a piacon, tehát nagy érdeklődés van az ilyen típusú megoldások iránt? Most is?
Igen, teljes mértékben az látszik, hogy nem csak önmagában arra koncentrálnak a cégek, hogy maga az energiafüggetlenség és energiagazdálkodás megoldódjon, hanem most már komplexitásában vizsgáljuk, nézzük, tanácsadjuk ezeket a témákat. Nem lehet elmenni az energiagazdálkodáshoz kapcsolódóan akár egy gyártási finomtervezés, egy karbantartás menedzsment, vagy egy autonóm robot bevezetése mellett sem.
És egyébként a vállalkozások mire teszik a fő hangsúlyt, hogy a hagyományos energiahordozókat, illetve energiabeszerzési utakat fenntartva digitalizációval takarékoskodnak, vagy akkor is bevezetnek ilyen okos történeteket, hogyha ők egyébként megoldották napelemmel vagy geotermiával a legszükségesebb energiabeszerzések egy részét?
Ettől komplexebb egy picit a kérdés, tehát hogyha csak a energiagazdálkodás kihívásait nézzük, egyrészt van egy törvényi követelmény, amit teljesíteni kell. Mindenképpen mindenki kitűzte zászlójára, hogy energiaköltséget csökkenteni kell. Mellette van egy nyomás, hogy a karbon lábnyomot csökkenteni kell. Mellette tök jó lenne, hogyha a hálózat stabilitás az folyamatos lenne, és megpróbálnánk egy zsinórfogyasztás irányába elvinni a napi fogyasztásunkat a gyártócégeknél. mindenképpen, mint energiahatékonyság növelése, ez több pici apró lépésből tud összetevődni, és értelemszerűen, mivel ez egy nagy ökoszisztéma egy gyártó területen, mint erőforrás gondolunk erre, tehát ennek az optimalizálását kell kvázi jól menedzselni. És ez rengeteg-rengeteg apró tényezőből tud összetevődni. Amit az előbb is említettem, alapvetően a leggyorsabb és legkönnyebben bevezethető, leghatékonyabb megoldások különböző cégeknél különböző komplexitásban vannak jelen, vagy lehetnek jelen. Valakinek kitűzött célja az, hogy az energiagazdálkodás, hogyha átvizsgáljuk mondjuk az egész működését, hogy mikor indítja mondjuk a festő sorait, mikor indítja a fröccsögtőgépeket, hogy igazából már az is egy hatékonysági lépés lehet, hogyha mondjuk a gyártási napokat shifteljük mondjuk egy nappal. Mire gondolok? Például szombatonként jellemző, hogyha megnézed a grafikonokat, hogy negatív energiaár van. Miért ne lehetne az, hogyha értelemszerűen, hogyha minden tényezőt figyelembe veszünk, a munkaerő költségét, a túlóra költségét, a műszakpótlékot is egybevéve, megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha nem vasárnap este indítom ezeket a gépeket, hogy hétfőre 6 óra indításra minden meleg legyen és minden jó legyen, hanem azt mondjuk egy napot shifteljük. Ezáltal az, amit szombati negatív energia ár következtében megspórolok, a túlóra pénzekkel meg minden együttvéve meghozza azt a megtakarítási tényezőt, amit szeretnék. És mondjuk ez a legkisebb és legegyszerűbb lépés mondjuk egy gyártó cég életében.
Hát ez egyébként nagyon izgalmasan hangzik, mert ugye én mindjárt abban gondolkodtam, hogy mivel érdemes kezdeni ezt az egész átállást. Ugye amikor ilyen lakossági megoldásokról van szó, akkor nem győzik a szakemberek mondani, hogy először mérjük fel, és tervszerűen kezdjünk neki az átalakításnak, mert hiába valami drága beruházás, a nap végén lehet, hogy azzal kevesebbet érünk, mint hogyha rendszerbe gondolkodunk. Én feltételezném, hogy az iparvállalatok általában ennél tervszerűbben működnek, tehát ott mielőtt bármit beszereznek, bármit fölépítenek, előtte komoly tervezés és rendszerben gondolkodás folyik. Ezt meg tudja erősíteni, tehát hogy igazából leginkább az az igény, hogy valaki ezt az egészet rendszerszerűen nézze át, vagy pedig valóban még a vállalkozások szintjén is előfordul az, hogy hát most éppen van egy állami támogatás, hú, de jó, akkor vegyünk gyorsan egy halomnapelemet, mert arra most van támogatás, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Igen, jó volt a vége. Alapvetően igen, nagyon sok cég beleugrott ebbe, hogy minél hamarabb, főleg amikor nagyon nagy amplitúdója volt a napi energiaáraknak, hogy gyorsan tegyük fel a napelemeket. Még annak árán is, hogy esetleg más beruházásokat elodáztak, arrébb toltak, elnapoltak. De hogyha igen, tehát legelső és legfontosabb lépés, hogy megfelelően végigvizsgálva a teljes gyártási hálózatot, fogyaszt, nagy fogyasztóinkat, megnézve, hogy melyik mit tesz ahhoz hozzá, hogy az energiagazdálkodáson közelítsen a zsinórfogyasztáshoz, ugye ez a lényeg, akkor tudunk értelmesen lépéseket meghatározni, hogy mik a úgymond a pikinek, és mi az, ami egy hosszabb távú stratégia, és abban természetesen beleférhet az is, hogy egy napelemet installálunk a raktárépület tetejére, amennyiben az adottságok megfelelőek. Tehát ez egy eléggé komplex, de ennek rengeteg-rengeteg aspektusa van valakinek, például nem ez volt az elsődleges lépés, hanem az, hogy mondjuk a vevői rendeléseit, meg a gyártási rendeléseit olyan szépen össze kellett húzni különböző rendszerekből egy gyártási finomtervező megoldásnak a segítségével, hogy a kapacitás, meg a kiterheltség közelítsen a lehető legmagasabb arányhoz, mondjuk ugye 80-90%-hoz. Miért? Mert akkor a gépet folyamatosan fűtöm, folyamatosan gyártok rajta, és amikor már nincs rajta, mondjuk a következő napra kell már gyártanom, akkor még azból is tudok dönteni a műszakon belül, hogy előrehozom azt a bizonyos gyártást, mert egy meleg a gép, vagy nem. Tehát ezek ilyen mindenkinél más és más, és nincs ez a one size fits all típusú megoldás, hogy persze leemelem a polcról, és mindenkinek ugyanaz jó. Minden cégnek a felépítése, a hálózati struktúrája, a gépek elrendelése, mind beleszól abba, hogy hogyan lehet ezt jól menedzselni.
Az ember egyébként azt gondolná, laikusként, vagy nem igazán hozzáértőként, hogy ma már a technológia szinte mindenre tud választ adni. Ez így van, tehát van már olyan technológia, illetve technológiák, amivel mindenkinek személyre szabottan meg is lehet oldani akár azt, hogy a meglévő eszközeivel, vagy minimális beruházással sokkal gazdaságosabban működjön, illetve versenyképesebben?
Ha röviden kell válaszolnom, igen. Ha bővebben, akkor viszont ez egy sokkal komplexebb kérdés. Ugye minden cégnél más és más a szituáció, de hogyha például mondjuk az intralogisztikai feladatokat nézzük, mint energiahatékonyság növelő megoldás, ott például az, hogy ezek az autonóm robotok, van olyan ügyfelünk, aki már úgy dolgozik, hogy éjszaka előkészíti a következő napi szállításukat, a következő napi gyártásba beszállítandó termékeket. Mert lekapcsolt villanynál a két robot egész éjszaka szépen elpakolgatja, és olyan sorrendben, ahogy ezt meghatároztuk, lepakolgatja a különböző raklapokat és különböző árukat. Ez egy nagyon fontos hatékonysági tényező annak tekintetében, hogy este indítják rá a feladatot, és egész éjszaka kvázi egy online felügyelet segítsége, hogyha alert van, vagy bármilyen hiba van, akkor távolról be tud avatkozni mondjuk egy dedikált operátor. Egyébként mondjuk úgy, hogy szellemként dolgoznak ezek az autonóm robotok. Ez egy kézzelfogható, nagyon jó megtérüléssel, nagyon jól használható intralogisztikai megoldás, és mondjuk szolgálja az energiahatékonysági céljainkat.
Ezek újdonságok, vagy ez már régóta a piacon van, és mennyire népszerű a piacon? Mert abból, amit mondott, én azt gondolnám, hogy hát ez bárki szívesen beszerzi, mert munkaerőt takarít meg, és hát energiát mindenképpen, mert ugye így is, úgy is energiába kerül a pakolás, de legalább világítani nem kell. Meg annyira fűteni sem, mert a robotoknak gondolom egy ilyen 10-12 fok az bőven jó, vagy akár még kevesebb is, viszont ha nem kell fűteni, meg világítani, az már egy jelentős energia megtakarítás.
Igen, attól függ, hogy milyen gyártási környezetben használjuk, hogy mi a technológiai elvárás, mert nem mindenhol tudjuk ezt megtenni, de alapvetően egy temperált, hőmérsékletű raktárépületben gyönyörűen el tudnak ezeket az eszközök dolgozni. De igazából visszatérve, amit kérdeztél, hogy milyen megoldások kombinációja, és mi áll rendelkezésre, mondhatni, hogy a tárház az most már óriási. Nekünk, mint forrási, ipari, digitalizációs felelős csapatnak az a feladatunk, meg az is egy kihívás nekünk, hogy a rengeteg rendelkezésre álló megoldás, és újabb megoldások, és úgy nem keverem még bele itt az AI képességet, meg a mesterséges intelligenciát, hogy ezeket mind szűrjük egy picit, és próbáljuk meg úgy adaptálni, hogy az implementálható legyen az ügyfélnek. Mert tényleg rengeteg megoldás jön ki, most már mondhatom azt, hogy napi szinten, de ebből nekünk szűrnünk kell, és valami egyébként ki is esik a látókörünkből, mert nem foglalkozunk vele, például egy quality. Tehát, hogyha quality-ra gondolunk, ebben nem építettünk még kompetenciát, viszont ha arról beszélgetünk, hogy gyártásnak a tervezése és a hatékonyságnak a növelése hogyan épül fel, akár egy mesh rendszer implementáció, vagy egy egyszerű vezetői információs rendszer, ami nagyon sok esetben nem is csak vezetői információkat szolgál, hanem mondjuk sori információkat. Ezeknek a különböző kombináció, különböző permutációja tudják azt szolgálni, hogy az adott gyártósoron, az adott cellában a lehető leghatékonyabb és legnagyobb kihasználtsággal tudnak majd gyártani. Ennek része lehet akár egy autonóm robotos előkészítése, része lehet az, hogy mondjuk felépítjük a digital twint, a digitális ikerpárját a gyártósornak, amikor látjuk azt, hogy milyen gyártósoraink vannak, ezek milyen online adatokat tudnak szolgáltatni mondjuk egy vezető információs rendszerhez, és akár arra is képesek vagyunk, mert volt már ilyen projektünk, hogy mondjuk a japán mérnök egy virtuális szemüvegen keresztül vezényli az itteni karbantartását annak a gyártórobotnak, ami ott a gyártósoron működik, mert fel van építve a digitális párja, és ez bárkinek időzónától függetlenül elérhető és jól menedzselhető. Tehát ezek olyan megoldások, amik itt vannak a piacon, itt vannak nálunk is, és ezeknek a különböző kombinációt, és fontos, hogy a mi vevőnk, a mi partnerünk szempontjából mind gazdaságilag, mind üzleti hatékonyság szempontjából legoptimálisabb kombinációt kell bevezetni.
A 4iG szakmai és ipari értékesítési csoport igazgatójával, Gém Péterrel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2 év alatt több mint 2 millióval lett kevesebb Kína lakossága, vagyis több mint 60 év után csökkenni kezdett a népessége. Mindez olyan komoly következményekkel járhat az ország számára, mint a megnövekedett teher az egészségügyben, és a rengeteg új nyugdíjas, akiket ráadásul egyre kevesebb munkaerőnek kellene eltartania. Henry Gergelyt, az IBM First Magyarország értékesítési vezetőjét Nagy Károly kérdezte arról, hogy mindez mit hozhat a yuan kereskedésében.
Egy ideig a világ legnépesebb országa volt, talán minthogyha most már India megelőzte volna Kínát, és hát úgy tűnik, hogy 60 év után most először meghaladja a halálozások száma a születéseket. Ez mit jelent gazdasági szempontból, érződnek-e már ennek a hatásai?
Alapvetően egyet kell értsek ezekkel az adatokkal, illetve nyilván ezeket a számokat látjuk mi is. Azt látjuk, hogy az előző évhez képest kb. 850 ezer fővel, viszont az elmúlt két évhez viszonyítva, tehát 2022-höz viszonyítva, több mint 2 millió fővel csökkent Kína népessége. Ugye ez köszönhető leginkább az 1970-es évek egygyermekes politikájának, ami ehhez vezetett. Egy előregedő népességről van szó, ami jelentős hatással lesz a gazdaságra, hihetetlen nagy terheket ró. Jelen pillanatban azt éli meg Kína, még Európához képest, illetve a fejlett világhoz képest azért még mindig alacsonyabb, de már 44 év az átlag életkor, ami azt jelenti, hogy ez egyre-egyre magasabb. Ezek a megnövekvő terhek az előregedő társadalomra nyilván gazdaságilag, illetve az egészségügyre, illetve nyugdíjszolgáltatásokra rendkívül magas terheket ró.
Mennyire magasakat egyáltalán, amiket említett nyugdíjrendszer van-e Kínában, ami mondjuk ezeket a költségeket kifizeti, vagy továbbra is mindenkinek a saját megtakarításaiból kellene kigazdálkodnia az öregségi ellátását?
Alapvetően van egy minimális, viszont nyilván egy ilyen nagy népességű országnál, illetve az ázsiai országokra nem feltétlenül jellemző, ezért így kell ezeket a nyugdíjszolgáltatásokat akár privatizált formában megoldaniuk a kínai gazdasági szereplőknek. A kínai gazdaságot diagnózis szempontjából a vérszegénységhez tudjuk talán a leginkább hasonlítani. Továbbra is elnyomott fogyasztókat találunk, miközben az árutöbletet nagyrészt Amerikába, illetve az európai országokba viszik. Ez azt jelenti, hogy egy GDP növekedés 2022-ben körülbelül 3% volt, ami a 2021-es év 8,1%-ához képest azért ez egy hihetetlenül nagy visszaesés, és a következő évekre sem prognosztizálunk egyébként magasabbat, tehát a 2024-2025-ös évre 4,5% alatti gazdasági növekedést várunk. Ez főként egyébként a zero covid politikának volt köszönhető.
Mi a kínai kormány válasza erre? Tud egyáltalán válaszolni erre a kérdésre? Úgy értem például, hogy megemeli a nyugdíjkorhatár, vagy más jellegű, esetleg plusz adókat vet ki, arra kényszerítve az embereket, hogy kezdjenek el akár állami rendszerben gondolkodva megtakarékoskodni, hogy aztán az később kifizethető legyen a számukra.
Valóban ez egy nagyon égető kérdés, én azt gondolom a kínai gazdasági politikának, illetve a kínai kormánynak, hogy erre megoldást találjanak. Rendkívül sok szektor volt, ami ezeket támogatta, de azt is látni kell egyébként ebben az esetben. Hiába vezetnének be bármilyen intézkedéseket, jelen pillanatban például a munkaerőpiac is csökken. Folyamatosan, hogyha megnézzük a szolgáltatott adatokat, egyrészt a beszerzési indexek azért valamilyen szinten azt mutatják, hogy a kínai gazdaság azért a jelen helyzetben éledezik, viszont a munkaerőpiac az egyre inkább csökken. Ennek az oka több pontban nyugszik. Egyrészt a nyersanyag, a munkaerő, illetve az energiaköltségek is emelkednek az elmúlt időszak éves adataihoz képest. Ez azt mutatja azért, hogy a kínai megrendelések száma is folyamatosan nő, ezáltal valamilyen szinten próbálja a kínai állam a gazdaságot is növelni. De arra is vissza kell gondolnunk, hogy az ingatlanpiaci boom mekkora problémát okoz most jelen pillanatban. Gondoljunk csak vissza arra az időszakra, ami a hongkongi Evergrande építkezést érintette. Ugye ez a legnagyobb ingatlanpiaci botrány most Kínába, olcsó hitelekből húztak föl hatalmas lakóépületeket városfalvakba, de ezek a pénzek jelen pillanatban továbbra is ott állnak. Ennek a fedezete maguk ezek a lakóépületek voltak, amik meg sem épültek. De nincs is rá igény. Tehát folyamatában azt látjuk, hogy az ingatlan piac is halad egyre lefelé. Az elmúlt évben már csak 5,2%-os GDP arányt tett ki ez. Tehát ha visszatérünk az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy ez azért rendkívül sok sebből vérezhet, főleg az elkövetkezendő időszakba. Viszont ha a prognózisokat vesszük alapul, és a kínai társadalom csökkenését figyeljük, ezek nagyon távlati célok, de 2100-ra akár megfeleződhet a kínai népesség, így nem feltétlenül kell szerintem ebben gondolkozni a kínai államnak hosszú távon.
Devizapiacon mit okozhat mindez egyébként a yuan esetében? Azért a korábbi időszakban is érte időről időre olyan vád a kínaiakat, hát persze főleg az amerikaiak részéről, hogy mesterségesen gyengítik a yuant.
valóban ez egy olyan politika, egy olyan gazdasági politika, amivel az exportpiacot szeretnék erősíteni. Ez az exportpiac erősödés nyilván a mai napig is nagyon-nagyon fontos, hiszen amit beszéltünk, hogy olcsóbb még mindig a nyersanyag, habár ez is már emelkedőben van, illetve a munkaerőköltségek is azért már jelentősen nőnek. Így lehetséges az is, hogy más irányba haladnak el majd az export, illetve gyártási tevékenységek Dél-Kelet-Ázsiában, viszont azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban Kína nem váltotta be azokat a úgymond idézőjelek között váltott reményeket, hogy világpiac vezetője lenne. Tehát ezek nem történtek meg az elmúlt időszakban, és nem is fog megtörténni várhatóan már. A további piaci szereplők egyébként a yuan drasztikus leértékelődését várják, ahogy ön is említette az imént, viszont tekintettel kell lennünk arra, hogy hihetetlen magas devizatartaléka van egyébként a Kínai Nemzeti Banknak, és abban az esetben, hogyha drasztikus leértékelődés történne, ami ugye az emberek számára, a kínai emberek számára magas terheket róna továbbra is, tehát egy értéktelen pénz, látjuk azért ezt Magyarországon is, hogy egy elértéktelenedés azért mihez tud vezetni. Kína saját maga szempontjából is azért valamilyen szinten ellent fog ennek állni, és a mi várakozásunk szerint akár saját yuan vásárlással is, tehát akár mint egy részvényeknél ugye saját deviza felvásárlásával fogják fékezni a drasztikus gyengülést.
Az iBen First magyarországi értékesítési vezetőjét, Henrik Gergelyt Nagy Károly kérdezte. A hírek után azonnal folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Jön a következő állomás itt a hétvégi menetrendben, várom vissza.